rendes vasállatot. Köszönjük, hogy levonulhatunk előtted, és dicsőíthetünk téged. És köszönjük, amikor mindezt együtt, közösen tehetjük. Köszönjük neked egymást is, mindazt, amit eddig kaphattunk egymáson keresztül, és amit megoszthattunk másokkal. Kérünk téged, ajándékozz meg minket a te igéd világosságával. Olyan sokszor illik ránk is az, hogy tapogatunk, mint vakok a falat, hogy fél homályban járunk, olyan sokan ködösítenek körülöttünk szándékosan. Látunk azért, hogy a te igéd világosság. És köszönjük Jézus Krisztus, hogy te magad vagy a világ világossága. És aki téged követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Taníts minket ebben a világosságban járni. És minket hasznossa a mostani együttlétünket is. Amen.
Amikor már nem látlak benneteket, akkor diszkréten megkérdezem szemben. A zsidókhoz írt levelet olvassuk most. Már akik a kalauz szerint olvassák. És tegnap volt az 5. fejezet vége. Hadd olvassam el a 11. verstől. Zsidó 5.11. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mivel eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Egyrészt azért választottam ezt az igét, mert olvastuk most ismét. Másrészt azért, mert múlt vasárnap az egyik után fórum volt, és mindenfélét lehetett kérdezni, és nagyon jó és nagyon eredeti kérdések is elhangzottak. Jellemző volt az, hogy a dolgok mögé kérdeztek, tehát amire azt mondjuk, hogy hát ez evidens, hát ezt mindenki tudja, mint a kisgyerekek szoktak, hogy de miért? És néha az ember nem tud válaszolni azokra. Én emlékszem arra, amikor Andrásék olyan 3-4-5 évesek voltak, és jöttek a miértek, hogy több kérdéssel nem tudtam értelmes választ adni. Miért csak? Hát megszoktuk, hogy így van, de miért van úgy? Sose gondolkoztam el rajta. És ők szorítottak rá arra, hogy némely dolognak utána gondolják, hogy miért. Na, most nem erről akarok bölcselkedni, hanem arról, hogy egyebek közt egy ilyen kérdés is volt, hogy bűn-e a naívság? És nem tudom, hogy erre ti mit válaszolnátok. Bűn-e a naívság? Aztán kiderült, hogy ennek komoly oka volt, hogy valaki ezt kérdezte. Bűn-e?
Nem közvetlenül ide kapcsolódik. Vezetőiről, akkor azt említette ki pozitívnak, hogy hát olyan naíva, és hát az az ember naív, aki maga nem csinál. Tehát, hogy nem feltételez rosszat a másikról, és az abból adódik, hogy maga nem tesz olyan dolgot, hogy... Jó, megpróbálom máshogy.
Jó, ez csak a mondatot fejedben, hogy milyen dolgot nem tesz.
Hát nem teszi fel a másikról, hogy rosszat tesz, jó, mivel hogy mivel hogy
van,
nem
tesz
olyan.
Tesz.
kevés tapasztalat birtokában. Iszékeny gyermekek. Ez a meghatározás. Kevés tapasztalat birtokában, iszékeny gyermekek. Ez a mai íze. Ez bűne. Úgy jön az igéhez, mindjárt megérkezik ide, és mert itt a kiskorúság és a nagykorúság közti különbségről van szó.
Szerintem abban az esetben biztos nem ez egy olyan sejtet, honnan céltek hitelni a tapasztalatot, a tudásról, amihez éteni kell, hogyha egyszerűen nem lenne a kezemben. Viszont, hogyha amit én vagyok így olyan helyzetben, mondjuk, hogyha vagyok egy helyen, és mondjuk nem képzel magam, tehát hogyha van lehetőségem arra, hogy én képzel magamat és szerzem ismeretet, és azt feladóságodom, és azt nem teszem, akkor mert probléma van. Tehát az számunk kérhető.
Tehát az már bűn, vagy azért ne nevezzük én keményen, a számunk élhető probléma van, nem igazán jó, nem annyira jó. Na, szóval, ha volna lehetősége, hogy csak tapasztalatot, hogy ismeretet gyűjtsön, de nem teszi, az ott már probléma van. Csekély tapasztalat birtokában, iszéken, gyermetek. Na, nem gyötörlek benneteket. Számomra ez lett a megfejtés kulcsa, hogy gyermetek. Mert ha egy gyermek gyermetek, az egészen természetes. De ha egy felnőtt gyermetek, az már kóros, nem? Egy felnőtt felnőttesen viszonyulja a dolgokhoz. Ha egy gyermeknek kevés tapasztalata van, az magától értetődik. Kulcsa lenne, ha sok. De ha egy felnőttnek is kevés tapasztalata van azon a területen, ahol ő neki ott valamit tennie kell, vagy tisztán kellene látnia, akkor az már baj. Lehet, hogy nem kell mindjárt ezt a kemény szót használni, hogy bűn. A naívság önmagában nem bűn, de lehetnek olyan következményei, amikre már az ember csak azt tudja mondani, hogy ez bűn volt, amivel másoknak is kárt okozhat. De az én pillanatnyi látásom szerint ez dönti el, hogy hány éves az illető. Tehát, hogyha kisgyerek és úgy naív, akkor olyan aranyos, olyan kedves. De hogyha élemedett felnőtt, és úgy hiszékeny és gyermeteg, akkor az nagy baj, és annak lehetnek olyan következményei, amikkel már az ember azt mondja, hogy ez bűn volt. És teljesen így van, hogyha van lehetősége ismereteket, tapasztalatokat gyűjteni, és nem teszi, akkor az mindenképpen mulasztás. Mulasztás pedig bűn, ha szigorúak vagyunk. És tegnap újra elgondolkoztam ezen, hogy miket sorol itt fel az ige, a kiskorúság jellemvonásairól és az élt férfiúság jellemvonásairól. A Biblia többször beszél arról, hogy a hitben is érlelődnünk kell, és egy idő után el kell jutnia mindenkinek a felnőtt korba. Amikor már nem csak teljes kép cumizik, ugye itt is van arról szó, hogy csak teljes bírál keményeledet, még nem. Amikor már nem csak azt várja, hogy ő vele foglalkozzanak, amikor nem ő jelent terhet, és mindig csak kiadást a családnak, hanem amikor már hoz valamit a házhoz, és magára vállal a terheket, ne talán még máshol is leveszi a terhet, hogy segítsen neki. Ehhez már felnőttnek kell lenni. Ezt egy 2 évestől senki nem várja. De egy 20 évestől, meg egy 30 és stb. Évestől már ezt fel lehet várni. És ha nem teszi, akkor azzal véd mások ellen, akkor az könnyű bűn lehet. Én itten elmérkedésem során 5 olyan tulajdonságot fedeztem föl az igében, amit elsorol, hogy mi jellemzi a kiskorút és mi jellemzi a nagykorú keresztjén, és eléggé háborog a levél írója amiatt, hogy ennyi idő után még mindig kiskorúak. Tehát itt is erről van szó, hogy már eltelt egy csomó idő, és már igazán el lehetne válni, hogy életten viselkedjenek, és még mindig velük kell bajlódni, és teljecskét kell nekik adni. Az első, amit említ, hogy eltompult a hallásotok. A kiskorúakra az jellemző, hogy inkább önmagukat adják a többieknek, kevésbé fogékonyak arra, hogy befogadjanak másoktól jövő hatásokat, vagy másokat. Eltompult a hallásotok. Ennek sok oka lehet, hogyha egy embernek eltompul a hallása. Károli így mondja, hogy restek lettetek a hallása. Lusta lett, nehézkes lett a hallása. Lehet ennek oka az, hogy az ember fáradt, és akkor már nincs kedve, most már elég volt, hagyjatok engem békén, most már itt ne jöjjön be semmi, elegem van a világból. Van ilyen. És ezt adott esetben meg is lehet érteni. De sokszor a közömbösség, az érdektelenség, vagy legsúlyosabb esetben, ez az én magánvéleményem, ha annyira magával van vele valaki, hogy mindig csak kijön belőle az ő magasztos gondolatai, az ő okoskodása, megjegyzései, kritikája, és nincs nyitva a füle arra, hogy mit szeretne elmondani a másik, vagy mit mondott ő most pontosan. Jól értettem én, azt ugyanarra gondolom, vagy mi az, amit elhallgatott? És nem a kíváncsiság vezérel, hanem az, hogyha esetleg könnyíthetek rajta, vagy segíthetek rajta. Mindig az vezéreli az életkorút, hogy én vagyok másokért, és nem mások vannak én értem. Kisgyerek számára természetes, hogy az egész világ ő érte van, mindenki körülötte forog. A felnőtt ember azt figyeli, hogy kinek mit adhatok, mit segíthetek. És ez a hallásnál és a beszédnél is így van. Ezért írja Jakab a levelében, hogy legyetek gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. Aki nagyon könnyen, gyorsan és sokat beszél, az általában nem gyors a hallásra. Nem arra van beállítva, hogy ki mit szeretne közölni velem, megosztani velem, elpanaszolni nekem, hanem én mit akarok mondani. A kiskorú emberek állandóan belevágnak egymás szavába. Nincs türelme végigvágni, mert úgyse fontos, amit ő mond, amit én akarok, az mindennél fontosabb, ide figyeljen a világ. Ez a lelki-szellemi életlenségnek egyik jele. Képtelen vagyok végigválni, akkor is, ha butaságot mond, akkor is, ha én az ellenkezőjét mondom. Még nekem akkor a legnehezebb végigválni, amikor tudom, hogy nem úgy volt, nem igaz, rosszul van tájékozódva, én most véletlenül jobban tudom, hogy hogy volt, akkor ne is mondja végig, engedjetek engem. De akkor is végig kell azért engedni a másikat. Na, nem akarom ezt túlragozni, de nem véletlen az, hogy többször beszél az ige arról, amit Jakab fogalmaz meg így a legpapánsabban, hogy legyetek gyorsak a hallása és késedelmesek a szólása. Itt pedig azt mondja, hogy eltompult a hallásotok, restek lettetek a hallása. Ez mindenképpen a kiskorúság jele, mert ez az igére való odafigyelése is érvényes szokott lenni. Ott is, amit én már esetleg tudok, arról akarok beszélni, vagy másról beszélni, és nincs nyitva a fülem, hogy szólj uram, mert hallja a te szolgád. Én pedig elnémulok, és hogy is mondja az olyan szép az 512. énekünkben, hogy kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Ez az első. A második összefügg ezzel, hogy az ilyen ember nagyon hamar beszél. És sokszor nem tudja, hogy mit beszél. Nagyon igaz az a mondás, hogy van, aki tudja, mit beszél, és van, aki beszél, amit tud. A kiskorú az beszél, amit tud. A nagykorú az tudja, hogy mit beszél. Az akkor szólal meg, ha mondani akar valamit. Én sokat szenvedek azoktól az emberektől, akik nagyon tudnak beszélni, és nem mondanak semmit. Az ember úgy várja egy ideig, hogy na most akkor van ennek valami veleje magva, célja. De nem, csak beszélhetnékje van. És ez borzasztó, pláne ilyennel együtt élni borzasztó lehet. Én ezt még így nem próbáltam ki egy fegyél alatt, hála Istennek, de volt már ilyen közvetlen munkatárs, akit órákon át kellett hallgatni, és nem mondott semmit. Isten őrizzen meg ettől bennünket. A kiskorú az locsog, fecseg, felelőtlenül, mert nem ismeri még a felelősséget, és nem is tudja, hogy mennyit hát sokszor a fecsegésével. A példabeszédek könyvének a végén van egy nagyon kemény mondat, azt mondja, hogy mind az élet, mind a halál a nyelv hatalmában van. Az életkorú ember ezzel számol, és éppen ezért tudja, hogy mit beszél. És ha nincs mondani valója, vagy nem viselőbe semmit az, ami éppen eszébe jutott, akkor nem mondja. Itt a gyülekezetben is nagyon sok baj van azokkal, akik nem számolnak annak a következményeivel, amit elmondanak. A múltkor locsogott, fecsegett valaki, és úgy közbe csendesen rászóltam, hogy ezt most ne itt majd máskor, mert volt ott valaki, akiben az ön volt volna. És egyáltalán nem tartozott oda az a szöveg, amit ő mondott. És akkor utána szólt engem, hogy miért nem mondhatnám el azt, amit tudok. Miért mindent el kell mondani, amit tudok. Hát nagyon sokszor az a helyzet, hogy pontosan azt nem kell elmondani, amit tudok, mert az nem hasznos a jelenlévőknek. És akármennyire kikívánkozna is, vagy bármennyire tudom is, nem mondom, vagy most még nem mondom, mert nincs ott az ideje. Na de ehhez már életkorúság kell. Amit Pál apostol nagyon keményen az Efézusi levélben így ír, Efézus 4.29, semmi rothadt beszéd a szátokból ki ne jöjjön, csak ami hasznos, a szükséges építése, hogy áldás legyen a hallgatónak. Csak ami hasznos, ami szükséges, és ami épít. És ezen kívül még sok mindent tudhatok, és nem beszélek róla. Mert nem hasznos, nem szükséges, senkit nem épít. De ehhez már felnőttnek, életnek kell lenni lelkileg, szellemileg. A harmadik, ami miatt a legjobban dolgálja őket a levél írója, hogy ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapelemeire tanítson valaki titeket. Ezek szerint arra egyszer már megtanították őket, vagy az is lehet, hogy többször. Az alapelemeket, az ABC-t már tanulták. Most már kellene tudni olvasni, meg esetleg másokat olvasni, tanítani. És ismét arra van szükségük, hogy az ABC-re tanítsák. Hát ez azért tényleg keserves dolog. Nem kell ahhoz pedagógusnak lenni, hogy valaki elszomorodjon egy ilyen megállapításon, hogy a lelkemet kitettem, valamire már el is jutottunk, vagy legalábbis számítottam arra, hogy valahol már vagyunk, kiderül, hogy nem vagyunk sehol, vissza megint, hogy ez a függőleges vékony, ez a lök, ha egy rövidebb és pontot teszek rá az i, és így tovább. Ez kétségbejtő. És ez úgy látszik, előfordulhat a lelki életben is, a hit életben is. Elindul valaki a hit útján, már egészen messze kellene lennie, már kellene lenni mondani valójának, hogy másoknak is mutassa az utat, és erre azt mondja, hogy tessék engem elindítani és vezetni, mert én nem is tudom, hogy most hol vagyok. Van egy olyan ismerősöm, akivel több konferencián részt kellett már vennem, évtizedek alatt, és az a egyik különös jellemvonása, hogy soha semmit nem hoz magával. Mi ott fölvonulunk Bibliával, jegyzetfüzettel, tollal, és igyekszünk tanulni, és örülünk, ha van kitől, van mit, és ő soha semmit nem hoz, így szépen, ilyen tartásban is elveti magát, szmézelődik. És sokáig jóhiszemű voltam, naív voltam, és azt hittem, hogy ő azért figyel, és valamit magával visz. És egyszer-kétszer úgy teszteltem barátságosan, és kiderült, hogy egyáltalán semmi, be se hatol a fejébe, de nincs is ilyen igénye, hogy ő onnan valamit elvigyen. És egyszer már meg is kérdeztem, hogy mi értelme van ennek így, mert csak pénzbe kerül, de ő élvezi a társaságot, vagy nem tudom mit, azt érdezi, azt mondta, meg nem tudom még azon kívül mit. De hát ez borzasztó, hogy valakiben az igény sincs ott, hogy tanuljon, nem csak, hogy nem tanulékony, hanem nem is akar tanulni. És erről megint többször beszél a Szentírás, hogy legyünk tanulékonyak. Az élet, lelkileg, szellemileg élet emberrel a piciből is tud tanulni. Megfigyel valamit. Nem is tanították őt, és mégis tanul valamit. Nem is az volt a célja, hogy összejövetelnek, hogy ott okosodjon, és mégis több ismerettel megy el onnan. Mert mint a méhecske gyűjti össze a világport, hogy majd valamikor mézet csináljon belőle. Legyen minél több raktáron. Szellemi étvágya van. Nos, itt úgy látszik, ez is hiányzik, ez is szívja őket ennyire keményen, Pedig itt nem kicsi a tét, mert azt mondja, hogy az Isten beszédeinek a kezdő elemeire kell tanítani benneteket. És nem sokkal később meg azt mondja, hogy jálatlan az igazság igényében. Hogy Isten gondolata is érdekelnek engem igazán. Elég nekem az, amit már eddig olvastam, meg tudok. Így is több az, mint sok más emberé. Nagyon sokszor ilyen lefelé való összehasonlítgatás is jellemzi a kiskorúakat. Én még mindig többet tudok, mint ők. Na de sokkal kevesebbet tudok, mint mások. És nem az lenne a cél, hogy növekedni fölfelé. Nem. Vagy nem is cél, vagy küszködik, elölködik, és valami miatt mégse halad, és megint a kezdő elemekre kell tanítani. Ha az elsőnél a fülünket vette célba, hogy restek lettetek a hallással, a másodiknál a nyelvünket, hogy mit beszélek, tudom-e, hogy mit beszélek, akkor itt az értelmünket veszi célba Isten igéje, hogy mire használom az eszemet. Olyan egészen egyszerű értelemben is, hogy mennyire ismerem az igét, szeretném-e egyre jobban megismerni a Bibliát tartalmilag is, az összefüggéseket. Izgat-e az, hogy még mindig nem értek egy csomó igét? Fölírom-e azt, ami már harmadszor kiderült, hogy nem értem, és jó lenne érteni? Utána járok-e? Forgatom-e a szívemben? Számomra ez egy olyan szép kifejezés. Máriáról jegyzi ezt a Biblia, az evangélium kétszer vagy háromszor is, hogy nem mindent értett, amit Jézussal kapcsolatban mondtak neki. Kezdve már karácsonytól. Nem értette, hogy miért hódolnak istenként előtte a napkeleti csillagászok bölcsek. Honnan tudják ezeket meg? Még mi ez, hogy úgy borulnak le előtte egy kisgyerek előtt, mint egy király előtt? Mi ez? Mi az, amit, hogy hívták, Simeon mondott neki, hogy a te szívedet éles kör járja, tör járja át, és lesz ez a gyermek mindenkinek botránkozás, de az ő népének az üdvösséget hozza. Hogy miről van szó, tessék mondani még egyszer. És ott van ez a kifejezés többször, hogy szívében forgatta. Mária pedig nem értette ezt a beszédet, de a szívében forgatta. A tanulékony embert ez jellemzi, hogy nem értem, de szeretném megérteni. Hát, ha egyszer megértem, újra és újra végig gondolom, elmondom magamba, ha hívő vagyok, kérek Istentől világosságot, az ő szent lelke magyarázza meg. De ott van a vágy benne, hogy növekedni, gyarapodni, az ismeretben is, az engedelmességben is, mindenben, ami pozitív. Egyre gazdagabbá válni, hogy egyre jobban tudja gazdagítani másokat. Ez a felnőtt attitűd. A kisgyerekei meg legfőjebb az, hogy adjátok ide nekem, és mindjárt mindent a számba tudok, akármi az, kocka, fém, bármi, ide be a szájba, amit meg lehet enni. Majd erről még lesz szó, hogy fölismerni a dolgot. Tehát ez a harmadik. A negyedik azt mondja, hogy mint akiknek tejre van szükségetek, mert a kemény eledelt még nem viselhetek el. A tej a Biblia jelképrendszerében, legalábbis ebben az összefüggésben, az Isten szeretetéről szóló örömhír, az evangélium. Tudtad-e, hogy szeret téged is az Isten? Így, ahogy vagy. És neked is elkészített sok ajándékot. Gyere, lehet kapni ajándékokat. Ingyen adja Isten. Képzeld el, nem kell fizetni érte. Ez a tej. Az Isten szeretetéről, ingyen kegyelméről szóló jó hír. Gyere, kaphatsz valamit, amit senkitől mástól nem kapsz. Csak őtől. És mi a kemény jelen? Az, hogy ebből mit adtál tovább? A feladat, a kemény eledel. A próba, a kemény eledel. Hogy nem csak jót ad Isten, hanem néha megszorongatja a nyakamat, és az fáj. Lehet, hogy azért, mert előtte nem volt fülem a hallása. És az én érdekemben mindenképpen azt akarja, hogy amit mondani akart, azt megértsem. És ha rohanok, szelesen valahová, akkor utána nyúl, és egy kicsit befektet mondjuk egy beteg ágyba. Aztán lesz időm gondolkozni. Lesz több időm imádkozni, mert a nagy elfoglaltság miatt, mert én fontos ember vagyok, már nem tudtam imádkozni. Majd ő gondoskodik róla. Elfogadom-e ezt tőle? Az lesz-e belőle, amire adta? Jót hozhat-e ki, még a próbából is? Ez már kemény eledel. vagy pedig rázom az öklömet, hogy milyen Isten az, aki ezt megengedi velem. És én azt hittem, hogy ő mindig csak jót ad. Ez is jó, a javammal lesz, ha hihet módon, felnőtt módon fogadom el tőle. A veszteségeket, a megaláztatásokat, a csapásokat, amikor keresztül húzza, az túl meg a jelzséget írja, keresztül húzta, amit én akartam, és elvettek tőlem azt, amit féltetlen betakartam, és így tovább. Hogy fogadjuk ezeket? Mennyi rugalmasság van az emberben? A kisgyerek nem rugalmas, ha neki megígérték, hogy most elmegyünk kirándulni, és valami miatt az nekiúsul, hisztizik. Láttam olyat, hogy földhöz csapta magát, úgyhogy nyekkent. Mert ő neki az kell. Vagy amit ő kiszúrt, hogy a nagy olló neki kell. És akkor toporzékol, ő neki az kell. Se meg nem érti, hogy ez miért nem jó neki. Sem változtatni nem tud a programon. Egészséges rugalmasság. Alkalmazkodni másokhoz. Alkalmazkodni a szükséghez. 56-ban láttam azt, hogy milyen sok infantilis, életlen, kiskorú ember is volt közöttünk, amikor az ember pincébe kényszerült átmenetileg, meg nem lehetett kapni kenyeret napokig, meg mindenféle szükségbe köszöntött. Nem volt villany, vagy ha volt néhány nap, amikor akkor se szabad fölgyújtani, vagy nem volt víz, vagy nem volt meleg víz, az milyen elviselhetetlen csapás. Mert ő megszokta, hogy kinyitja, és neki jön a meleg víz, és annyit pocsékol haza, amennyit akar. Ott meg egy vödör volt az egész családnak egész napra, jó esetben. És akkor be kell osztani. Hogy ki hogy fogadja az ilyen? Egy élet felnőtt ember, tudomásul veszünk, akkor átállunk erre. Attól még életben maradunk, attól még szerethetjük egymást. Ha két pohár jut egy nap a fejenként, és valakinek nagyon szüksége van rá, mondjuk lázas, átadom az egyiket neki, és nem fogok attól még meghalni. Reméljük, hogy hamarosan vége lesz. Ehhez is felnőttnek kell lenni. Kemény eledel a szenvedés, kemény eledel a kritika, ki hogy fogadja a kritikát. Ó, de sok infantilis életlen ember. Azonnal megsértődik, visszatámad, úgy védekezik, hogy támad. Ahelyett, hogy elgondolkozom, hogyha ebben egy mondat igaz, amit most mondtam róla, az komolyan kell venni, és abban megváltozni. És ha a többi nem igaz, elengedem a fülem mellett. Rosszul esett, nincs igaza neki, de most azért nem megyünk fölőre. Fölül emelkedni a dolgokon, csak a felnőtt tud. A kicsi nem, a kicsi betemedik a dolgokat. Az élet felnőtt ember az emelkedetten gondolkozik, tervez, fogadja a dolgokat, és így lehet vele beszélni. Az tejnek itala, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Az kemény eleve, amikor azt mondta, hogy menjetek el és tegyetek tanítvánnyá másokat. Nyilván érzékelitek a különbséget. És van, aki mindig csak tejecskéje rágyik, mindig csak hívja magához, hiszen én megfáradtam, terheket hordozok, adja nekem a nyugalmat. És adja ő ezt, hát tejet is iszunk, ha megérjük a 90. születésnapunkat egészen addig, sőt a vége felé egyre több tejecskét, meg paprikát. Inni, enni megint. Na de aki csak tejet iszik, az nem tud dolgozni, ez biztos. Én végeztem kemény fizikai munkát elég sokáig, azt tudom, hogy tejen azt nem lehetett volna. Csak az éri be tejecskével, aki nem dolgozik. Aki az Isten országában csinál is valamit, az vágyik a keményebb eledelre. Szó mindenféle értelmében. Amikor Jézus magához hív, amikor azt mondja, hogy aki én után nem akar jönni, tagadja meg magát, sokan félszívszemnek, meg azt mondják, hogy nem értem, meg ez ma már nem úgy kell érteni, azt úgy kell érteni. Magamat megtagadni, nem csak a bűnöket. És ezt lehet konkretizálni. Na ez a negyedik, és az ötödik még, amit itt mond, hogy akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében alkalmasak a jó és rossz megkülönböztetésére. Ezek a felnőttek, a lelkileg élt emberek. Akiknek nem alkalmasak, azok a kiskorúak. Az érzékszervei a gyakorlat következtében alkalmassá válnak. Nekem többször eszembe jut az, lehet, hogy már nektek is elmondtam, az ilyen különbségtételről, meg az igazi arról jut eszembe, amire vágyom, hogy jó lenne olyannak lenni egyre inkább. Még általános iskolás voltam, amikor valaki elhívott magához a fél osztályba, láti költ téli szünetben, és megmutatta, hogy milyen rengeteg bélyege van. És nagy lelkűen a végén ezt mondta, hogy mindenki vihet egyet, mert ő neki most ajándékozási kedve van. És akkor ott elkezdték válogatni, hogy az kicsinál, mint nagyobbat viszek, én azt a szép piósat kérem, és így tovább. És egy gyerek volt közöttünk, aki egy szót se szólt, hosszan nézte a bélyegeket, és a végén azt mondta ennek a fiúnak, hogy ezt az egyet ne adod a senkinek. Ez többet ér, mint az összes többi. Vidd el akkor, mondta, hogy nem viszem el, mert ez nagyon értékes. Ha eladod, az édesapám megveszi. És kiderült, hogy egy bélyeggyűjtőnek a fia volt, aki a szakmát kicsit kitanulta a papa mellett, és látta ott a mi naív lelkesedésünket, hogy a piósat, meg a nagyobbat, meg a nem tudom érni, és magába legyintette erre a buta bandára, és azt mondta, hogy ha itt valamit él, akkor ez a kicsi szürke. Emlékszem máig is, hogy nem is eszés volt a széle, azt nem is kellett volna senkinek, azt hitték, hogy az hibás. És ő meg kiszólta. És ez többször eszembe jutott már, amikor így el kellett dönteni, hogy mi értékes, vagy mit kell csinálni. Most van több lehetőség, melyik a legjobb, hogy áll legjobban a gyülekezet, engem ez izgat mindig legjobban, de jó lenne tudni. Ez a fölényes, most a szó jó értelmében mondom, ez a magabiztos tudás, hogy nézem az egészet, és azt mondom, hogy ez, akinek az érzéke fejlett, a jó és rossz, az értékes és az értéktelen közti különbségtételre. Hogy mi az, ami sürgős, mi az, ami ráér. Mi az, ami az én dolgom, mi az, amiben nem kell beleavatkoznom. Jézus olyan biztosan tudta ezt. Egyszer nyüstölték ott, hogy tegyél már igazságot, mert nem akarja megosztani velem a vagyont a testvérem. Azt mondja Jézus, ez nem rám tartozik. Kitett engem bíróvá, szövettetek. Ez a biztonság. Valaki, aki mindig jót tett és mindig segíteni akart, ebben az esetben tudja, hogy ehhez neki semmi köze. Olyan jó lenne ezt így tudni, mint élet felnőtt, úgy viszonyulni a dolgokhoz. Egyébként nem elégen fedeztem föl, hogy ezt a papok feladatává is tette Isten eredetileg. A 3 Mózes 10.10-ben van az, ahol Áronnak mondja, hogy taníts meg a te utódaidat is erre meg arra, hogy tudjanak a papok különbséget tenni tiszta és tisztátalan, szent és profán között. Milyen jó lenne különbséget tenni tiszta és tisztátalan között úgy, hogy mindig a tisztát választom. Akkor is, ha pillanatnyilag ez nem jelent előtt, sőt kimondott a hájt. Megjegyzések kísér, tessék.
Az, hogy ez mondjuk, hogy a 3-es 10-10-ben lenne van, ez nem elhúzóban hozható azzal, hogy a bűnösetnél ellenési választat az önképességét, ugye. Ez pontosan ezt megtudjuk, hogy a bűnösség az önképességét. De most, hogyha valaki hívővé lesz, akkor neki van egy feladatom, az, amit elveszed minőségben.
Ez most kérdés, vagy megállapítás? Jó, jó gondolat. Mert ott veszítettük el alapvetően ezt a képességünket, és azzal veszítettük el, hogy ki akartuk venni, kivettük Isten kezéből. Ugye a jó és gonosz tudásának a fájáról vett az ember, ami azt jelenti, hogy az eltölcsi értékítéletet önmagának tulajdonítja azóta. Én állapítom meg, hogy mi jó és mi rossz, nem az a jó, amire Isten azt mondja, és nekem nem magyarázza Isten, hogy ez rossz, majd én megállapítom. Igen. Na, én itt be is fejezem, és utána, hogy kicsit könnyebben megjegyezzem a magam számára, kicsit előre tettem, így végigmentem rajta, hogy először a fülemről volt szó, utána a nyelvemről, aztán az értelmemről, aztán a gyomorról, hogy tejet vagy keményeledet, megemésztem-e már a keményet is, és itt a végén pedig a szememről. arra, hogy ami Isten szerint értékes, és ő szerint értéktelen. Tulajdonképpen az egész lényünket hassa át Isten szent lelke, és kielleljen minket felnőttekké. És befejezésül még az Efézus 4-ből szeretném felolvasni azt a 4 verset, amit erről írt Pál apostol. Efézus 4-ben. A 13. verstől. Míg eljutunk minnyájan. Tehát ez egy folyamatos fejlődés. Míg eljutunk minnyájan, de minnyájunknak el kell jutni. A hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, Károli így fordítja, hogy érett férfiúságra, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodoródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben, mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Tehát ne lefelé hasonlítsam magam, hogy én még mindig külön vagyok, hanem ő hozzá hasonlítsam magam. És növekedjen ő hozzá, megközelíteni egyre inkább azt, aki a fej, a Krisztus. Hát itt a kis és nagykorúságról, naivságról. Nem tudom, hogy valamelyikhöz van-e valami, amivel kiegészítenétek, vagy mit gondoltok arról, amiről szándékosan nem beszéltem, hogy hogy lehet növekedni, hogy válik valaki kiskorúból, egyre élet. Gyakorlat következtében fejlettebbek lesznek az érzékeim, akkor a gyakorlat hiánya miatt elcsökevényesedhetnek az érzékeim.
Igazságot ragaszkodva, szeretnénk fel szeretetben, minden esetben hozzá, aki a fej a Krisztus. Igazságot ragaszkodva, szeretnénk.
igazság. Ezt most azért is üzem-fűzem így, mert nagyon sokszor tényleg ez ám a hasznos a személyes bibliaolvasásunk során, és ahogy egyik igéről a másik eszünkbe jut, esetleg ki is keresi az ember, mert többször kiderül a rólam volt, nem biztos, hogy pontatlanul emlékszem rá, hogy hogy van az ott pontosan, és akkor az ember eljut oda, hogy tényleg, akkor mitől is nő az ember, mitől nő a nő. Igazsághoz ragaszkodni, és azt szeretni.
Igazából nincs konkrét kérdésem, de úgy foglalkoztat valamennyire az a kérdés, hogy mikor válik, hogy mennyi az az idő, amit elmegyek, és nyilván utána próbálják érteni a kérdéshez, hogy mikor válik az ember számításra alkalmassá, feltétlenül mellettébe azt, ami máshol válik, mert nevetetek sokkal felettetek. És ez alatt azt hiszem is, hogy én mindig az ilyen elállítást értem másoknak a tanításnak.
Mitől válik valami tanítás alkalmasá? Lényegében ugyanaz, hogy mitől növekszik. Timóteusnak írja Pál, hogy gyakorold magad a kegyességben. És ott a gimnazzó, görög szóval, gimnasztikálsz, gyakorlatozzál, és akkor menni fog. Gondolkoztam ezen, hogy mitől miatt nagy felfedezésekre jutottam, hogy a növekedést nem az idézi elő, ami nő, hanem az úgy történik. Ezt a kettes számú ezüst fenyőt ilyen pici korában ültettem el, és ma már majdnem akkor, mint én, de ezt nem ő idézte elő, hanem úgy történik az emberrel, hogy növekszik. De mitől történik? Táplálkozni mindenképpen kell, meg több más feltétele is van annak. Úgyhogy a hitben való növekedésünk éppen nem a mi teljesítményünk, mint ahogy az üdvösségünk, vagy a hit elkezdője, Jézus a hit elkezdője. Az ő tesz meg mindent azért, hogy növekedjünk, de nekünk azért táplálkozni kell, gyakorolni magunkat ebben. Kell világosan látni, hogy milyen mi feladatunk, aztán növekszik a hitünk magától. Magától terem a föld, mondja Jézus. De azért el kell vetni a magot. És nem szabad letaposni a vetést. Végzi a munkáját bennünk, de azért táplálkozni nekünk kell, gyakorolni nekünk. Növekedjetek. Mivel ma még több mindent szeretnétek megbeszélni, én arra gondoltam, hogy egy órán túl ne tetszik ezt az első felét, de azért ezt a részét álljuk le talán tanácsággal. Jó lenne, ha többen is tudnátok hálát adni azért, hogy Isten nem mond le rólunk. Én tegnap meghatódtam ezen a banális gondolaton, hogy még mindig azt mondja, hogy növekedjen, és erre ad tanácsot, és ne csak tejecskét, kemény jeledelt, és gyakoroljam. Ez azt jelenti, hogy nem mond le rólunk. Mi sokszor úgy vagyunk, hogy jó vagyok én így magamnak, de nem vagyunk jók. Köszönjük meg, hogy ő nem mond le, hogy akar még velünk valamit, többre akar segíteni, és könyörítjünk azért, amire